Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a luteránus pietizmus történetének áttekintését, ma elsőként egy jelentős biblikusról, Johann Albrecht Bengelről kell beszélnünk. Bengel 1687-ben látta meg a napvilágot a württembergi Winnendenbe Stuttgartban. Apja Spener pietizmusával rokon szembező lelkész volt, a család Stuttgart előkelő patricius familiái közé tartozott, ősei között tudhatott olyan jeles személyiségeket is, mint a reformátor Johannes Brenz. Még kisfiú volt, amikor apja halálát követően 1793-tól családja közeli barátjának a radikális pietizmus szellemében kiliasztikus eszméket dédelgető David Wendelin Spindlernek a házában nevelkedett, és már ekkor alaposan megismerkedett a pietista és apokaliptikus szerzők írásaival. Az ifjú Bengel a Stuttgarti gimnáziumban alapos nyelvi, történelmi, természettudományos műveltséget szerzett, majd alapítványi támogatással Tübingen Egyetemén tanult tovább, ahol az ugyancsak a pietizmus iránt elkötelezett tanára Andreas Adam Hochstetter volt a pártfogója. Neki köszönhető, hogy tanulmányai végeztével mind a Tübingen alapítvány támogatottja tovább folytathatta stúdiumait, hogy gyarapíthassa tudását, közben pedig házi tanítóként, alkalmi kisegítő lelkészként is dolgozott. Ezekben az években főleg a katolikus kvietista misztikusokat tanulmányozta, és ekkor írta a misztikus teológiáról címet viselő első komolyabb munkáját. Egyik professzora biztatására részesedett az egyház és teológia történeti munka kidolgozásának, amelyben a kortárs misztikus és szeparatista törekvések feldolgozása volt a dolga, de erősen kritikai szellemben szállt vitába az ebben az időben nagy visszhangot kiváltó spinózai ateista racionalizmussal is. 1713-ban kinevezést nyert az egyetemi tanulmányokra és lelkészi pályára előkészítő Denkendorfi iskola tanárává, ezt megelőzően azonban egy hosszabb tanulmányutat tett. Németország szinte minden jelentős városában, egyetemi és iskola központjában megfordult, tanulmányozva az oktatásügyet, egyben kapcsolatot keresve a helyi pietista közösségekkel. Újabb jelentős állomása Halle volt, ahol 3 hónapot töltött August Hermann Franke és munkatársai vendégeként, megismerkedve a nevezetes hallei árvaház, iskola komplexum és egyetem életével, a hallei pietizmus szellemével, lelkiségével. Hazatérve azután elfoglalta Denkendorfi tanári állását, amelyben 28 esztendőn keresztül egészen 1741-ig megmaradt. Közel 3 évtizedes lelkiismeretes tanári munkája idején kevés elismerést kapott, pedig számos olyan növendék került ki a keze alól, akik később komoly egyházi karriert értek el, és itt csatlakozott tanítványai és tisztelői köréhez az ekkora Tübingeni Egyetemen tanuló jelentős pietista misztikus Friedrich Christoph Oettinger. Meghiúsult Bengelnek az a vágya, hogy egyetemen taníthasson, sőt, az iskola tanári karában is csak 1729-ben került az első helyre, pedig közben sorra jelentek meg fontos biblikus és teológiai munkái. 1741-ben egy préposti vezető lelkészi állás kedvéért hagyta el Denkendorfot, élete végén pedig végre utolérték az elismerések. 1747-ben a württembergi tartományi gyűlés tagja, 49-ben Alpirsbachi prelátus, a tartományi konzisztórium tagja lett, és a Tübingeni Egyetem is tiszteletbeli doktorává fogadta. Ekkor költözött vissza Stuttgartba, és ott is halt meg, most már ismert és elismert egyházfiként, tudósként 1752-ben. Bengel egész életén keresztül pedáns tanárember volt, aki sokat törődött diákjai klasszikus nyelvi képzésével, számos antik és ókeresztény szerző munkáit adta ki nyelvtani preparátumok, filológiai magyarázatok kíséretében, az itt alkalmazott szövegkritikai elvek érvényességét pedig a Biblia vizsgálatára is kiterjesztette, és már 1725-ben Aranyszájú Szent János műveinek kiadásához készített előszavában részletesen ki is fejtette. Ilyen alapon készítette el 1734-ben a modern szövegkritika fordulópontjának számító Görög Új Szövetség kiadását, melyben számos régi kéziratot vetett egybe a jobb olvasatok rögzítése érdekében. A munka során az egyes szentírási szöveghelyek megbízhatóságának megállapítására, az eltérő olvasatok értékelésére 5 hitelességi kategóriát állított fel, magukat az általa vizsgált kéziratokat pedig 2, egy ázsiai és egy afrikai szövegcsaládra osztotta. Ez az Új Szövetség kiadás 2 változatban is elkészült, egy nagy formátumú, kritikai apparátussal ellátott és egy könnyebben kezelhető kis alakú, a jegyzeteket nélkülöző, gyakorló lelkészeknek szánt változatban. Ezt követtek Nomen Novi Testamenti című rövid, de alapos Új Szövetség kommentárja, amelyet eredetileg a Görög Új Szövetség kísérő anyagaként tervezett kiadni, az idők során azonban önálló, szóról-szóra haladó, értelmező konkordanciává alakult át. Az általa ugyancsak tervbe vett német Új Szövetség fordítás viszont már csak halála után látott napvilágot, bibliakritikai munkássága pedig Johann Jakob Griesbach névén lelt folytatóra. Tudományos érdeklődésének másik fő témája a Jelenések könyvének magyarázata, a bibliai apokaliptika, eszkatológia és a hiliasztikus elképzelések elemzése volt, és kísérletet tett e mű szám szimbolikájának egyház és világtörténeti értelmezésére. Ebben a szellemben adta közre 1727-ben János, vagy inkább Jézus Krisztus jelenéseinek magyarázata címet viselő kommentáriát, élete alkonyán pedig az Idők rendje című munkájában a jelenések szimbolikus nyelvezetének kódját próbálta megfejteni, egyelvek között arra is kísérletet téve, hogy egyfajta apokaliptikus kulcs segítségével meghatározza a pietisták kiriasztikus váradalma szellemében Krisztus 1000 éves földi országa beköszöntének időpontját. Önálló teológiai traktátusai közül a Jézus véréről szóló írása érdemel említést, valamint nagy vonalakban az úgynevezett testvérközösségről címet viselő polemikus írása, amely a pietizmus Herrnhuti Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf által képviselt gondolatait tette bírálat tárgyává. Egy ideig Franke szellemi környezetéhez tartozott a német luteránus pietizmus egy további jelentős alakja, a mozgalom württembergi ágához tartozó Friedrich Christoph Oettinger is. Oettinger Göppingenben született 1702-ben, egy fiát lélektelen, szigorral nevelő városi írnok fiaként. Még gyermekként akkor került szabadabb légkörbe, ismerkedett meg a pietista szellemiséggel, amikor diákként a Blaubeuren-i kolostoriskolába került, ahol az odalátogató August Hermann Franke beszédeit és prédikációit hallgathatta. Középfokú tanulmányai végeztével Tübingen egyetemére került, ahol orvostudományokat, teológiát tanult, és ekkor ismerkedett meg a wolfianus racionalizmus ekkorban divatos nézeteivel, amelyeket ezoterikus eszmékre és Jakob Böhme misztikájára hagyatkozva írásban elutasított. Erre az időre datálható egy másik fontos ismeretsége, hiszen csatlakozott ahhoz a szellemi körhöz, amely ebben az időben Johann Albrecht de Bengel körül alakult ki. Közben egy Babenhausenben tett útja során egy ima meghallgatást követő ébredésben, megtérési élményben volt része, ami végképp a teológusi pálya felé irányította. Spirituális vonzalmának engedve 1729-ben Franke pietizmusával ismerkedett Halléban, ahol egy másik jelentős pietista gondolkodóval, Sigmund Jakob Baumgartennel is találkozott, de megfordult számos radikális, a pietizmus szeparatista vonulatát képviselő közösségnél, 1733-ban pedig Herrnhutban Zinzendorf gyülekezetét látogatta meg. Ezt újabb lipcsei, hallai, orvosi és teológiai tanulmányok követték, közben azonban számos újabb tanulmányutat is megtett. A hosszúra nyúló egyetemi évek alatt egyre alaposabban elmélyült Böhme misztikájában, Frankfurtban járva pedig a zsidó misztika a kabbala világába igyekezett betekintést szerezni. A Böhme stúdiumok hatására azt vette tervbe, hogy az apostolok és proféták kijelentéseinek tanulmányozása alapján kísérletet tesz egy olyan szent filozófia kidolgozására, amely alkalmas a kinyilatkoztatás megértését lehetetlenné tévő arisztotelianus bölcselet leváltására. E cél érdekében belefogott ókeresztény szerzők tanulmányozásába, és arra a következtetésre jutott, hogy a görög filozófia hatása homályosította az isteni üzenet eredeti értelmét, amelyet a zsidó hagyomány megismerése és az új pietista kegyesség gyakorlása révén lehet újra feltárni. Oettinger végül 1738-tól lelkipásztori állást vállalt. Szolgált Hirschau-ban, Schneidheim-ben, Waldorf-ban, 1752-től esperesként Wenzbergben, majd Herrnbergben, végül pedig 1765-től prelátusként Murhardban. Itt is halt meg, 1782-ben magaskort megérve, bár utolsó éveiben már a szellemi leépülés jeleit mutatva. Írói működésének életkorszakában Oettinger a pietizmus követője volt, de annak eszméit az élet és természet bűmei misztikájának elemeivel ötvözte. Eklektikus, lényegében már nem is teológiai, hanem teozófiai rendszere, ennek megfelelően az a filozófia szakra volt, amelyben a fejlődő, a természetben és a történelemben kibontakozó életfogalmából vezette le a Szentírás tanúbizonyságával összevetve a hit alapvető kategóriáit. Rendszerének fontos eleme volt az a rejtett panteizmus, amely a valóságot teljes egészében átható isteni jelenlétből értelmezte a megtestesülés, a megváltás tanítását és az isteni hatalom kibontakozását Krisztus ezer éves uralmában vélte beteljesedni. Korai misztikus látásmódját Paracelsus ezoterikus természetbölcseletével és Emmanuel Swedenborg eszméivel igyekezett összekapcsolni, sőt, ez utóbbinak több munkáját le is fordította, leveleket is váltott vele. Nem zárkózott el a korszak természettudományi eredményeinek, különösen Newton fizikájának megismerése erről sem, azt remélve, hogy így lelheti meg a természeti és a természet feletti létrend összekapcsolásának lehetőségét, az élet titkának megfejtését, és ebben a szellemben fogalmazott úgy, hogy kémia és teológia számomra nem két különböző dolog, hanem ugyanazt jelenti. Mindez arra is ösztönözte, hogy életkorszakának főművében, főleg az élet eszméjéből levezetett teológia című 1765-ben kiadott írásában a természet és a történelem szentírási alapú, a misztikát, az ezotériát, a kozmológiát a kegyes hitérzékkel összekapcsoló szintézisével próbálkozzon. Itt kifejtett rendszerének alapja az élet elvont fogalma volt, ebből kiindulva vezette le magának Istennek, mint abszolút életnek a fogalmát, de a természet egész rendjét és az ember létezését is. Az emberi létből következett számára a törvény, a bűn, a kegyelem, a megváltás valósága, az egyház létezése és rendeltetése. Úgy vélte, a bűn nem pusztán az ember morális romlását, hanem a teremtés hanyatlását is okozza, melyre Isten a krisztusi megváltás révén a teremtett valóság teljes rendjének felemelésével, Krisztus ezer éves országa eljövetelével válaszol. Különös jelentősége van ebben az üdvrendi folyamatban annak, hogy Krisztusban az élet a testiség értelmében van közöttünk, hiszen, ahogy ő fogalmaz, Jézus testéből és véréből testivé lenni. Ez a legmagasabb rendű tökéletesség, máskülönben Isten dicsősége nem lakott volna testileg Krisztusban. A testiség Isten művének teljessége. Valójában ez a hiteles filozófia szakra lényege. Öttinger misztikája maga korában alig hatott, tanítványokat nem nevelt. Szellemi hatása csak 3-4 ember öltővel később kezdett érvényesülni, olyan gondolkodóknál, mint Goethe vagy Hegel, a legvilágosabban pedig Schelling késői rendszerének panteisztikus univerzalizmusában talált folytatóra. A pietizmus hallei iskolájának neveltje volt Johann Jakob Rambach. Rambach egy hallei asztalosmester fiaként 1693-ban született. Szülővárosában az August Hermann Franke által alapított latin iskolában tanult, majd a helyi egyetemen Franke Jénában a felvilágosodás racionalizmusát és látens ateizmusát kételkedéssel szemlélő, a pietizmussal rokon szembező Johann Franz Buteus keze alatt végezte teológiai tanulmányait. Egyetemi évei során alapos jártosságot szerzett a bibliai nyelvekben, aminek köszönhetően a Biblia Hebraika kritikai kiadását előkészítő Johann Georg Michaelis professzor munkatársként vette maga mellé. Rambach 1723-ban került be a Hallei Egyetem tanári karába, 27-ben pedig annak halála után mestere Franke tanszékét vette át, ahol etikát, homiletikát, katekétikát adott elő. Tanári működése feszültséggel is járt, mert ellenfele volt annak a helyi pietista közösségben általánossá váló aszketikus rigorizmusnak, amely ellenében ő egy nyitottabb, kötetlenebb szellemiséget igyekezett képviselni. Hogy elejét vegye az ellene irányuló támadásoknak 1731-ben, az ottani teológiai fakultás professzorainak ellenkezése dacára Gießen egyetemére fogadott el meghívást, ahol nem csak a pietizmus szellemében tartott dogmatikai és hermeneutikai előadásokat, hanem Halléból hozott pietista újdonságként bevezette a homiletika az egyházi szónoklattan oktatását is. 1735-ben még meghívást kapott a Göttingeni Egyetemre, ám rövid betegség után hamarosan meghalt. A kora jelentős gondolkodóival, így Gotthold Ephraim Lessinggel is levelezésben álló Rambach dogmatikai kérdésekben rokon szembezett Johannes Coccejus szövetség teológiájával, vitairataiban a szociniánus nézetekkel és Christian Wolff racionalizmusával fordult szembe. A bibliai egzegézisben a dogmatikai merevség helyett a pietista lelkiséget alátámasztó gyakorlati teológiai szempontokat igyekezett érvényesíteni, érvényre juttatni, és lényegében ő alkotta meg a pietizmus sajátos bibliai hermeneutikáját. Ebben a tárgyban írt műve az 1723-ban megjelent Institutiones Hermeneutici Sacri Franke korábbi előadásait alapul véve a legjelentősebb összefoglalása volt a pietista hermeneutika írásmagyarázat tudományának. Erre építve Rambach határozott törekvése volt a hagyományos ortodox dogmatika kereteinek lazítása, a szisztematikus teológiának egy biblikus, gyakorlati teológiával és lelkiséggel való felváltása. Rambach, aki 1735-ben Gießenben távozott az élők sorából, jelentős szerepet vállalt az iskolaügy és a teológiai képzés pietista szellemű átformálásában, de egyházi szónokként, lapszerkesztőként is jelentős munkát végzett, számos imakönyvet, gyermekeknek szánt hittankönyvet állított össze. Tevékeny vallásos énekszerzőként is ismert volt, aki nem csupán énekes könyvek sorát rendezte sajtó alá, hanem maga is szerzett szent énekeket, és ebben a korban szokatlannak számító zenei formákra, áriákra és kantátákra írt szövegeket. Kedves hallgatóim, ennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.